Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban a Magyar Nagyasszonyok sorozatunk mai vendégét, gróf Károlyi Lászlóné, dálnoki Kenyeres Erzsébet asszonyt.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm mindenkit.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és Fótról eljött hozzánk a stúdióba. Erzsébet asszony erdélyi nemes családok leszármazottja, Betlen, Veselényi, Rérdei, toldalagi családoknak, mégsem magyar földön született, nevelkedett, így az anyanyelve sem magyar. Hogyan alakult, hogy külföldön, idegen földön látta meg a napvilágot, és hogyan vállalta fel a magyarságát?
Ez egy nagyon hosszú és egy nagyon kalandos sztori. Na most én akarom egy kicsi korinni, ez a Betlen, Rédei, Veselényi és a többi, az az anyja családom. Az apám az volt Kenyeres, az ő anyja pécsi, és az ő nagyanyja Horthy volt. És ez a vérrel azt kell mondani, hogy az apai családom ez mindig inkább katona, huszárok és birtokos voltak. Biha megye, mert ők nem maradtak Erdélyben, és Biha megyebe mentek, és aztán már a nagyapám itt volt Gombán, az a Budapest másik oldalon ott volt egy kis kúria, és a nagyapám is, és mindenki huszár volt, Ludovikás. Nagyapám Gyöngyösen volt a huszároknak a főkommandáns, és ez a folyamatban apám huszár lett, Ludovikás huszár. Az anyám pedig Kolozsváron volt, és akkor 43 a Betlen nagymama megint házasságban ment, mert elváltak sajnos a toldalagiról, és elment Bajorországba a férjével, és az anyám nagyon-nagyon utálta a németek, és nem akarta a szüleikvel Németországba menni, és maradt Kolozsváron a Betlen házaspárval, mert a Betlen György volt a magyar vezető Kolozsváron, és a fiatal mami ott maradt vele a palotában. Jöttek a huszárok. Na természetesen a huszárok, ez az otthoni lányoknak egy nagy dolog volt, a fest huszárok, és mindenki meghívta a huszárok. És között volt az apám is. És az apám valamilyen házban látja maminak a fotó, és azt mondta, ez a hölgy, az lesz az én feleségem. És úgy is lett, apám jött a cigányokkal, és mint ilyen dologgal, és akkor házasságban mentek, és aztán a mami vele átjött, azt hiszem 44 nagy cengben, mert a huszárok ott voltak stacionált, és ők ott éltek a kastélyban. 6 hónapig voltak házasságban. 6 hónapig. És jöttek az oroszok, és apám mindképpen akartam anyám menteni ez az orosz veszélyből, mert ő, mint katona, nagyon jól tudta, hogy mire képes a nők szemben. Civilbe ment, és arra ellenére, hogy a mami akarta az, elvitt az anyám Bajorországban. Mami várandos volt, és az volt március, amikor kész volt a háború, és mindenki Németországban mondta, János, maradt, kész van a háború, akkor nem kell visszamenni Magyarországon. És apám mondta, de igen, nekem vissza kell menni az én katonákhoz. Apám kétszer fronton volt, sebesült volt, nagyon bátor katona volt. Hazament, az erdőben le akarta vinni a csizmák, jöttek az oroszok, és elvittek őt. És én csak 45 születtem, de akkor apám már Szibériában volt, és senki se tudta, hogy 27 éves volt, mint 20-10, szóval ez igazán egy tragédia volt. És ott van 46, az anyám úgy döntött, hogy ő mindképpen akar visszajönni Magyarországon, mert akar tudni, hogy mi van az apámmal és a többi, akkor mami visszajött 46, akkor Szép utcán laktunk egy másik Betlen nagybátyja, Betlen Pálnál, és nekem kellett az óvodába menni. Akkor én mentem az óvodába, a mami mint osztály idegen természetesen alig kapta munkát, hát ment sétálni valamilyen gyerekkel, és próbált neki francia tanítani, de abból nem lehetett élni. És a végén úgy volt, hogy én hangosan énekeltem kommunista dalok az utcán, aztán a mami gondolta, na most már idő, hogy elmenjünk, és akkor nagy titokban kijöttünk Magyarországból, aztán mentünk vissza Bajorországba, a nagymamihoz, akkor onnan mentünk Spanyolországba, ahol a apámnak a testvére, a kenyeres Miki, ugye ott lakott, és ott mentem a első katolikus iskolába. Na, a mami kalvinista volt még, az kell hozzám fűzni. Akkor mentem ott a Sacré-Cœurban. Na, ott voltam a szegény kis menekült gyerek, és az apácok rém kedvesek voltak, és állandóan öltöztek engem, mint kis apác. Szóval ott álltam egy nagy keresztel itt, és az apácok akadtak mindig, hogy én szépen imádkozom. Na, az úgy történt, hogy imádkoztam, igen, és az apácok körbe állták, és én tudtam, hogy az egyik apácónak van egy cuka hátul, ugye? És akkor nagyon teatrális imádkoztam, és az apácok teljesen oda voltak, és mondtak, jaj, ez a kislány, ez egy szent lesz. Hát a maminak elég volt ez a cirkuszból. Na, mindegy, szó, az apácoknál ott a Sacré-Cœurben voltam egy év, és aztán lassan-lassan jöttünk Ausztriában, és aztán volt ez a tragédia, hogy ugye a mami, úgy mint mondtam, 6 hónapig házasságban volt. Na most jött ez az osztrák férje, ugye a neve volt Roman von Csizek-Szmidájk, szó ezek eredetileg csek volt, de nem mondták csek, mondták bohémia, igen, az bohémia. És az ő család volt ez a híres Schlagenwaldi porcelángyárok a tulajdonos, és ő egy nagyon-nagyon művelt, nagyon kedves valakit, és az volt a maminak a nagy szerelem, jó. De hát nem tudtak házasságba menni addig, amikor tudják, hogy mi történt az apámmal. Na, és az apám aztán 6 év után, 51-52 visszajött Magyarországra, és azért is olyan később, mert ugye ott, mint harti rokon, mindenki akarta, hogy ő aláír valamit, hogy ő dolgozni fog a kommunistáknak, és az apám nem írt alá. Az ő sors ott nagyon rossz volt, de úgy, mint mondtam már, hát nem nagyon beszéltek igazán, hogy mi történt ott a gulágban. Szóval apám visszajött, akkor mami írt neki egy levelet, és pont akkor, amikor ő Kazincbarcikán került, és az egyetlen, amit az apám mondta nekem, nagyon rövid a halál előtt, hogy mondta, tudod, angyalom, a magyarok sokkal kegyetlenebb voltak, mint az oroszok ott. Jó, szóval a mami házasságban ment, és aztán jött ez az idő, ami osztrák iskolát kellett csinálni, és természetesen azért nem beszéltünk magyarul otthon. Hát a mami a rokonság, igen, de otthon nem beszéltünk magyarul, mert nekem kellett az osztrák iskolába járni, nekem nagyon gyorsan kellett németül tanulni, közben spanyolul tanultam, és magyarul elfelejtettem. 2 hónap belül elfelejtettem magyarul. Ausztriában is mentem a Sacré-Cœurban, és én gondolom, hogy a legrosszabb lány voltam ott, mert amikor én a saját gyerekeim oda mentek, az apácok olyan édesek, és voltak, jaj, Erzsébet, magának a gyerekek is. Na, szóval a Sacré-Cœur volt, és nagyon-nagyon szeretem a Sacré-Cœur, és még mindig a legjobb barátnők onnan számoznak. Ugye a régi apácokat most már majdnem mindenki meghalt, és az a szomorú, hogy nincs pótlás. Én nem tudom, hogy ez a rend tovább fog menni. De ezek generációk neveltek, és a nagymami is ott volt, a nagynéniek is ott voltak, nagyon sok magyar lányok ott voltak, nagyon sok magyar apácok is ott voltak. Szóval ez egy jó idő volt. Na, és utána mentem látogatni az apámat, aki találkoztam, amikor 13 éves voltam. És a mami mindig kedvesen beszélt róla, és mindig mondta, hogy az mint az ő hibája volt. Szóval én nem haragudtam, voltam méges az anyámmal, mert teljesen értette. A házasságban ment a mami, akkor 21 éves volt, és 6 hónap volt házasság, és 9 év nem látja a férjét. Ez egy ilyen tipikus háborús dolog, de a férjem mindig méges volt azért, és mondta, hát igen, de az anyát nem értetett a katonai etikett. Akkor mondtam neki, hát László, a Tordalagi család, ezek nem voltak katonák. Hát igen, voltak, de nem professzionális katonák, mint apámnak a család. Szóval a mami mindig nagyon kedvesen beszélt apámról, és mondta, hogy milyen csinos volt, és ő a huszárok között nagyon művelt volt, és tudta vele Nietzscheről beszélni. Na és aztán érkezett az apám, és először látom őt, és amikor ő lát engem, kezdett sírni. És én egy hülye kamasz voltam, és ez a nagy hős most sír, szóval az nem értettem. És utána kérdeztek tőlem, hogy én akarom vele Kanadában menni. Nem akartam Kanadában menni, és Ausztriában maradtam, de amikor 17-18 voltam, akkor mentem hozzá. Egy év voltam aztán ott Kanada, akkor visszajöttem. De já, és aztán lassan mentem az első házasságba. Na most erről nem akarom sokat beszélni, de akkor képzelni kell, London fantasztikus volt, ott voltak az arany 60-as évek, és Bécs még szegény volt, szegényebb, London már fényes volt, bolond, a Beatles, mind az történt, és nekem az teljesen egy új világ volt, és nagyon szép, minden jól ment addig, amikor született az első gyerekem, a Carla, és egy szép nap a nanny lejött, és Kála 2 éves volt, és mondta, hogy nem tud, mi történt a Kálával, ő nem tud fölállni. És aztán kórházba került, és akkor egy év kórházba volt, és 3 hónap komába. Szóval volt neki egy tumora, szóval ez egy tragédia volt, és az első férjem sajnos, hát az ő idegrendszer nem nagyon bírt az, és akkor pszichiátria kezeléshoz kellett menni, és nem tudom mit mindent, és aztán az orvos ugye a végén, és az ő szüleik ugye nagyon rosszul reagálták ez az egészet, és aztán a házi orvos mondta, Elizabeth, ha akar menteni a kis családot, akkor javasol, hogy most menjünk egy pár hónap vissza Ausztria. És az is történt, mi Ausztriába mentünk, és tényleg akartunk maradni, csak egy rövid idő addig, amikor Nick rendbe jön, ugye, de abból jött 11 év. Szóval mi maradtunk Ausztriában, és utána ugye a Nick úgy döntött, hogy ő mégis vissza akar menni a Londonban. Nagyon nehéz volt tényleg, nagyon nehéz, és én nem hagyom emberek csak azért, mert beteg vagy ilyesmi, szóval nem vagyok ez a fajta. Na, utána jött a második házasság, és az is egy kicsit kalandos volt, mert mi éltünk egy kis kastélyban, ez egy osztrák arisztokrata volt, és Lászlónak egy rokona, és egy szép nap, oda jövök, és a ház üres. Üres. És nem volt háború. Jöttek a behajtók, nem tudtam semmit erről, kivittek majdnem minden, és én látom a kedves férjemnek az élet a földön, a papírok ott maradt. Na, Ausztriában a jog úgy, ha nem kimondott együtt van a vagyon, mindig szeparálnak. Na, most, ha ő mondta volna nekem, hogy mi történik, én tudtam volna menteni, de nem tudtam menteni. Ő eltűnt, az én új kocsimmal, a fegyverrel eltűnt. Én ott ültem a kastélyban 5 gyerekekkel, hát most nevettem, de hát én senki se tudta, hol van a Ferdinánd, aztán a barátok azt mondtak, hogy jó, mindképpen a tévékkel becsatolja, minden mondtam, nem a Jézusom, nem, mert ki tudja, hogy milyen állapotban van. Na, és aztán újra kellett kezdeni az életem. Kivonultam a kastélyból, bepakoltunk ezeket a butorok és képek, amelyek még maradtak, és nekem kell most egy munkát. Hát azért, mert olyan fiatal házasságban mentem, hát egy kicsit nehéz volt. És volt egy barátunk, aki organizált a Dallas film, ugye, Bécsben. És azt mondta nekem, Erzsébet, ha te tudsz hozni az egész barátok, mert a Hofburgban lesz egy ilyen szenárió, ahol keringő kell táncolni. Egy kicsit, mint a Fellini film, ahol a olasz társaság ugye táncolna, ugyanaz volt ez a Dallas filmben. Mondták, oké, akció Erzsi, mindenki érkezett a Hofburg előtt, 7 órakor reggel, este ruhában, meg frakban, meg kitüntetésekkel, és táncolták a keringőt, és én kaptam pénzt abból, hogy 3 hónap volt nekem idő egy munkát keresni. És kaptam egy munkát is, én kozmetikai cégnak egy direktris, és a főnököm kérdezte tőlem, hogy tudok egy kocsit vezetni. Na, akkor mondtam, igen, hát igen, tudtam, de ebben. Tessék képzelni, kapok egy óriási metallizé zöld Mercedes, és ebben kellett nekem utazni az egész Ausztriában, ugye Tirolig, és próbálni eladni ez a hülye krémek. Na, most minden gyógyszeres ismerem Ausztriában, mindenkinek volt fehér papucs, természetes, és én úgy féltem egyedül menni, hogy én mindig fölhívtam valaki. Mondtam, figyelj ide, nekem van üzleti út, tudsz velem jönni? Na, szóval akkor mindig valaki jött velem, és ha nem jött velem valaki, én mindig álltam a városok ellen valahol benzinkútnál, és onnan mentem taxival, hát tessék képzelni, hogy nem sokat maradt, amíg kerestem. Ez is volt egy kiút. A végén a főnökem mondta, hát Grofné, mit csinált a kocsimmal? Azt hiszem, az tele volt ilyen kracolások, meg ilyesmi. De jó, én viccelek most, de nagyon nehéz volt, mert 5 órakor kellett fölkenni, és hát tudja, ilyen dolog csinál, képviselni ezt a cég, és minden történt, és egy szép nap, akkor jött egy barát, és mondta Erzsébet, te tudsz, ha akarsz az osztrák követségben dolgozni Londonban. Közben hát a gyerekekkel ez a tragédia, ez nagyon nehéz volt, és az én idegrendszer is nem volt túl jó, de utána jött ez a munka Londonban, a követségben, és akkor mentem Londonban, és a követség nagyon élveztem, ez pont akkor volt, amikor volt ez a Valtai affair, és nagyon sokat tanultam a követségben, ami most nekem nagyon fontos. És egy szép nap a volt férjem, akivel jó voltam, mondta, Erzsébet, a gyerekek jönnek, mert van egy másik lány is, a Claudia, aki 3 éves fiatalabb, mint Kál, és miért nem menjünk együtt a reptéren? És én mondtam, Nick, nagyon köszönöm, ez nagyon kedves, igen. Akkor együtt mentünk a reptéren, és közben a Nick mondta, találkoztál már a Lászlóval? Mondom, milyen László? Hát a Károly László. Akkor mondtam, nem. Akkor ő mondta, de jobb, ha telefonálsz, mert a te rokonod, a Betlen Tuli nála lakik. Akkor mondtam, jó, ad nekem a telefonszámát. Ő adta nekem a telefonszám. És aztán elfeledtem, és egy szép nap unatkoztam egy kicsit a követségben, is telefonáltam, és a László volt csak a rögzítő, és mondtam, hát itt van Erzsi, akkor volt a nevem Trautmannsdorf, itt van Erzsi Trautmannsdorf, és ha a Tuli még itt van, akkor nagyon kérem, hogy hív föl a követségben. Na, és nem a Tuli hívott, de a László. És a László mondta nekem, jaj, Erzsébet, emlékszel, találkoztunk Bécsben már, és Salzburg, hallottam, hogy most itt vagy, és mi történt, és milyen szörnyű, és mikor tudjunk találkozni. Nagyon a magas lovon ültem, mert nem akartam tudni semmit férfiakról, vagy ilyesmi. És mondtam, hát ez a héten nem, jövő héten sem, de lehet jövő hét utána. Ne, úgy is történt. Találkoztam a László, abból lett egy nagyon szép sztori, és a végén házasságba mentünk, és erről volt szó, hogy Magyarországra menjünk. Mert amikor házasságban mentünk, még nem volt erről szó. Ugye az csak később jött. És a László nagyon kedves javasolt, ha megyek Bécsbe látogatni az anyámat, akkor miért nem megyek fotra? Megnézem a kriptát. Hát ez egy nagyon kedves ajánlat volt. És amikor látom fót, olyan szomorú lettem, mert ugye én a nyugaton éltem, ugye én nem tudtam érteni, hogy úgy lehangolt van a kastély, a park, meg minden. De oda mentem, és akkor mondtam, jó, hát akkor menjünk Fótra. És aztán ugye az is volt, hogy úgy kezdődött ez a fóti dolog, hogy a gyermekváros kért az anyosom, hogy tudják-e átvenni a Károly név. És ő mondta, igen, miért nem. És aztán meghívták minket, mert mi közelebb voltunk, mint a mami, hát Londonból, hogy most átneveznek a Fóti gyermekváros, mint Károly István gyermekváros, és ez a folyamat kérdeztek tőlem, hogy nem akarom a patronája, vagy egy patronája lenni, és én gondoltam, miért nem. Ezt a fajta jótékonysági munkát már tanultam Londonban is, és csináltam, és nagyon akartam az igazán csinálni, mert én mindig nagyon szerettem a gyerekek. És mondtam, igen, bementem, és egy év rá jött egy meghívó, hogy miért nem jövünk vissza. Na, ez nagyon furcsa volt, de én pontosan tudom miért. A gyermekvárosnak a híre akkoriban nagyon lement, és a akkori igazgató gondolta, hát, hogy lehet a Károly név segíteni fog, és Károly az mindenkinek jó, mert volt a gonosz Károly Mihály is. Szóval evel nem tudnak tévedni. Na és aztán ugye a gyerekek, akkor még voltak több mint 300 gyerek, és én nagyon foglalkoztam a gyerekekkel, és nagyon sok kis barátok is voltak, csak hát a nevelés akkoriban nem passzolt nekem, mert furcsa módon a mi nevelés sokat szigorúabb volt, és én gondoltam, hogy a nevelők igen nem szeretnek nagyon a konfrontáció a gyerekekkel, és inkább beengednek, amit csak tudják. Nagyon-nagyon sokat foglalkoztam a gyerekekkel, és aztán kevesebb és kevesebb gyerekek voltak, akkor új igazgató, akkor megint csere volt, és nagyon csalódom, mert nem volt túl jó dolog. Mondjuk ez a szempontból, amit szereztünk a gyerekeknek, ugye, hogy az mindig valami eltűnt. És az volt a fő ok, miért visszahúztam a gyerekekről, inkább egybe egy támogattam. Szóval az volt egy dolog. És amikor visszahúztam 10 év után, akkor kezdődöm inkább ugye foglalkozni ez a Clarissa öreg otthon foton, és nagyon-nagyon segítek a német lovagok, a német johanniterek, és akkor tudtam szerezni ilyen felszerelés az otthonnak is úgy, de ez a fajta dolog, és aztán inkább egy támogatunk emberek, ugye, mert csoportok az most, a templom nagyon támogatunk, a Sándor atya, de ugye vannak különböző más dolog, ahol ilyen piciket tudok segíteni. Hát az a baj, hogy tudom, hogy több reklám kell csinálni a Fóti Károly Alapítványnak, de én nem igazán vagyok ez a fajta, ugye, hogy állandóan piszkálok valakit, hogy segíteni. De most egy politikus nagyon-nagyon segített abban, hogy legalább az első emelet a kastélyban tudtunk rendbe hozni, akkor van most egy egész szép gyűjtemény, vannak Barabás képek, vannak régi könyveket, vannak sok dokumentáció, nagyon boldog vagyok, ha jönnek diákok, és ott földolgoznak 48, mert a kastély úgy reprezentál főleg ez a 48 reformkor, mert mindenki, aki akar, tényleg akarta egy jobb Magyarországon, volt valahol a Károly Istvánnál, ugye, mint Pulszky, mint Deák, mint Széchenyi, Veselényi, ezek mind mentek Fótra, és a Károly István borzasztó sokat csinált, és az ő fia is, ugye, hát létrejött a újpesti terület, a kórház, a Clariseum, a Stephaneum, nagyon-nagyon sok jót, 25 jótékonysági épületek, ami a Károly család is fizetett akkor. Na most én azt mondanám, hogy mi új szegények vagyunk, hát én nem tudok most kórházok építeni, vagy ilyen. Szeretném, tudjam, mit szeretném legjobb, hogy a Clarissa otthon, ahol csak 11 ágyos és átmenni otthon, szeretném abban egy igen kedves öreg otthon csinálni. Az nekem a nagy vágy. Ez az egyik. A másik, hogy a Foti Park, ami volt az első angol park Magyarországon, ezt szeretném menteni. És nehogy valamilyen gonosz üzletember ott lakopark, vagy nem tudom mit csinál, mert ez a sors, hogy maradjon egy zöld terület ott a Fotiak részének. Az a második nagy vágy. Ezt szeretném még elérni. És a harmadik, hogy végül restaurálnak a kastélyt, mert most beázik mindenhol. Ezt a rész, amit tudunk rendbehozni úgy, hogy tényleg jönnek csoportok, és úgy, és vannak koncertek nálunk, és előadások, és most mindenhol beázik az utolsó hét. Szóval ez egy katasztrófa. Ugye ez mindig egy pénzkérdés. Sajnos. De most ugye vannak tervek, szóval most lesz, remélem, egy jó koncert megint, akkor lesz a Vas Albert este nálunk zenével, és remélem, hogy az létrejön. Én azt gondoltam, hogy akarom, van az Apunyi Franciszka, ugye, óvoda, hogy legyen egy húsvéti tojáskeresés, a Károlyi huszárokkal együtt, mert ezek mindig jönnek egyszer egy év, és én gondolom, ha tudok ezeket összekapcsolni a gyerekekkel, hogy ez egy jó dolog lesz.
1995-ben határozták el a férjével, Gróf Károlyi Lászlóval, hogy végleg hazatelepülnek, és ön még akkor nem is beszélt magyarul.
Nem, egy szót se.
Megtanult.
Hát nem tudom, hát a nyelvtan borzasztó. Ha jönnek csoportok, mi az első kérdésem? Van itt egy magyar tanár?
És akkor, mikor hazatértek, az a gyönyörű kastély elhanyagolt állapotban volt. Nagyon sokat kellett dolgozni, hogy egyáltalán valahogy rendbe tegyék azt a részt, ahol most laknak, de hát ott van még a 4/5 talán, ami még rendbe hozandó, és erre bizony nagyon sok pénz kellene. Hát ezt gondolom majd egy pályázat csak megoldja, mert csak van egy kastélymentési programunk.
Igen, csak én nem tudok pályázni, mert a kastély az állami. Erről van szó, nem tudok. Ugye, hát kötve vannak kezemet, ez nekem igen, a legnagyobb igen. Baj.
Hát elég nagy baj valóban, de hát azért reméljük, hogy egy ilyen kulturális értéket azért előbb-utóbb meg fognak menteni.
Hát én remélem, de ugye mindig van ez a veszély fótal, hogy ez nagyon közel Budapesten van, és én mindig félek, hogy a végén még eladják. És én remélem, hogy nem adják el, mert néha-néha látom ilyen listák az eladandó kastélyról, de aztán mindenki mondja, nem. Nem szeretem, hogy Fót nagyon szép, de nem igazán egy jó helyed nagy hotelnek, vagy ilyesmis, ugye? Én szeretném, hogy a Fóti kastély úgy, mint mondtál, hogy legyen egy gyönyörű gyűjtemény, és hogy legyen rendezvények, de mindig egy ilyen privát nyommal, ugye? Mm-hmm. Mert ez sokat kedvesebb. Egy kastély, ahol nincs tulajdonos, az lelke nélkül. Nézd, hozzánk jönnek a csoportok, akkor én vezetem őket, a kastély mindenki részére nyitva van, lehet nálunk esküvők csinálni, minden, és mi ott vagyunk. Ugye, és hozzánk bejönnek az emberek a szalomban, és ez olyan édes, az asszonyok mindig ráugranak a Lászlóra, jaj, ez jó úgy.
Tehát a kastély rendbehozatala mellett célul tűzték ki, ugye a parknak a rendbehozatalát, az a gyönyörű angol park, aminek már megint csak egy kis része van meg, 130 valahány hektárból.
Maradt a 140 hektárból.
Maradt kevés.
Maradt, ja. Nagyon kevés, de az, én nem értem, miért nem lehet az rendbehozni. Hát ugye a ház előtt vannak ez a focipályák, ami nem kell ott lenni, de nem erről van szó, de a fák, ugye most nagyon régi fákat, ott már rendesen kell rendbehozni a fák is, mert ez egy kicsit veszélyes most, ugye, hogy ezeket az óriási fák, ha jön egy nagy szél, akkor kiesnek, és ott sok táblák vannak, saját felelősség. Hát,
igen. És mindemellett a kulturális értékeket próbálják menteni, mert a háború után, ahogy máshol is a kastélyokból széthordtak bútorokat, mindenféle értéktárgyakat, részben múzeumba kerültek, részben eltűntek, ugye elvesztek. próbálják visszaszeredni és bemutatni.
Igen, hát ez nekem egy a aposom őrizésbe, és én hangsúlyt teszem őrizésbe, adta át különböző múzeumoknak Károlyi kincseket. Na, ez nem komolyan vesznek, mert nem szívesen adják vissza.
Őrzik.
Ja, őrzik, még mindig őrzik. Az a baj, ugye, és itt valamit nagyon nem rendes. És hát én nem látom, miért a nagymami ott lóg a múzeumban, ugye. Hát ez egy magyar valamit, ugye mi magyarok mindig panaszkodunk, hogy mennyire szörnyű viselkedik velünk, de ők sem viselkednek nagyon sokat jobban, ugye ilyen, ugye volt nekem ez a baj a sárospataki dolog, hát a Lászlónak az anyja Windischgrätz lány, és az aposom akkoriban oda tett Radványi butorok, reneszánsz butorok, hogy ők őriznek, mert múzeum. Na, és akkor jött egy szép nap, ahol végül volt egy állami rendelet, és hogy nekik vissza kell adni a Károlyi butorok. Na, most egy pár dolog eltűntek, nagyon dorsan, mint szokás, és aztán ment egy nagyon kedves barátom föllettelje, attól a butorok érte. Akkor ott mondták, hogy ez nem lesz népszerű. Na jó, hát nem lesz népszerű. Sikerült neki fotra hozni egy pár butorok másnap. Az újságírónő kérdezte tőlem, hogy tudok őrizni a butorok és ápolni, és az embereknek mutatni. Akkor mondtam neki, kedvesem, ne aggódjon, ezeket a butorok 350 év voltak a család tulajdonban, akkor köszönöm szépen, akkor nem jött ki, hála Istennek. Nagyon rendes volt a Bán úr, ugye ő tényleg visszaadta egy pár képek, ami most lehet látni fotón, szóval az sikerült. Uh-huh. De ez több mint 200 tárgyak még lógnak a múzeumban. Lászlónak az apja egy igen nemes lelke volt. Amikor jött a Windischgrätz nagyapja, és mondta az ő vőmnek, István, itt van egy vonat. Ki tudsz vinni a Károlyi kincsek Magyarországból? Lászlónak az apja fölállt sápolat, és mondta, nem. Mindenki itt marad. Szóval gondolkodunk, hogy ez hülye vagy hős. Lehet mind a ketten.
Igen.
De ez, amit én nagyon mondani akarom még, hogy itt Magyarországon az úgy tűnik, hogy mindenki, aki tényleg jót akarta akkoriban az országnak, a végén mártír lett. Nézd meg Széchenyi például. Csak 100 év utána akar dicsennek őket.
Kedves Erzsébet asszony, én nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat. Nagyon szép és gazdag életpályája volt, és most is az, mert tulajdonképpen célul tűzte ki a magyar kultúrák, a magyar értékeknek a megmentését. Nagyon. Egyébként a magyar arisztokrácia az mindig is őrizte a magyar kulturális hagyományainkat. Mecénásként hozzájárult a gyarapításához, és nem csak a nemzeti örökségünkhöz tartozó kastélyokat építették, hanem templomokat is.
Hát a Károlyik, én nem tudom, hány templomok építették, és úgy volt, hogy a Károly István, aki a 19. században élt, hát a Futi templom, azt tudjunk, de még nem tudom, hány templomot épített. És úgy volt, hogy a családban azt mondták, kérem, ne mondják Iti bácsinak valamit rosszat, mert megint fog egy templomot építeni.
És ugye nem csak a templomokat építették meg, hanem akik a birtokon éltek, azokról gondoskodtak is. Tulajdonképpen egy jó életet biztosítottak az Igen. ország lakosságának.
Igen, az igaz, és ami nagyon érdekes, hogy én találtam egy levelet, ami a bíró írt a Lászlónak a nagyapja, ahol az írja, hogy az uradalom javasolt a fótiaknak földet, hogy vagy adják, nem akarták, mert azt gondolták, sokat jobban cselléd lenni.
Ja. Uradalomban.
Ja, ez nagyon érdekes. Ez van nálam fehér-fekete.
És ugye akkor mi történt, hogy a második világháború után az államosítással gyakorlatilag földön futóvá tették az arisztokráciát, megalázták őket, mert ugye tudjuk, hogy kitelepítések voltak. Talán nem is erről érdemes ezt mind elmondani, nem, mert nem. Borzalmas dolgok történtek. Igen. Valóban.
Igen.
Úgyhogy a nemzetnek egy nagyon értékes részét megcsonkították.
Igen, angyalom, de nem csak az arisztokrációról, és ne felejts el, nem mindenki úgy volt. Voltak bizonyos családok. Hát én muszáj mondani, hogy például Lászlónak a család tényleg nagyon sokat tett. Mert a nevelés úgy volt, ugye, hogy mindig egy harmadik a vagyonból jótékonysági céljaért menjen. Szóval az volt egy nagyon katolikus voltak, nagyon hívő voltak, és ők tényleg sokat tettek. Voltak más családok, aki nem olyan sokat tették, az én muszáj mondani, én próbálom objektív lenni, ugye, de a Károlyék esetben főleg ez az István, Sándor, László, ezek tényleg borzasztó sokat tettek, és korábbi is. Szóval Károly Sándor, a Kurócz Sándor óta a jótékonysági fontosság nagyon-nagyon kiemeltek, és amikor a kis Lászlóm, mint kisfiú utazott az apjával birtokok megnézni, a kis László nem tudom, 7 éves volt, vagy ilyesmi, és gondolta, hogy az egész ország az apja, és kérdezte az apja, és én is fogok az örökölni. És aztán Lászlónak az apja nagyon méges lett, és mondta, na, legyen csend most, először szolgálni, utána áldozni, és utána tudsz átvenni a birtokok, de csak adminisztrálni, semmit a tied, adminisztrálni és továbbadni. Na, az volt a jelszó.
Mióta hazatelepültek a kedves férjével, Fótnak köztiszteletben és közszeretetben álló polgárai. Ezt el is ismerték, mert 2011-ben díszpolgári címet kaptak.
És mind a ketten.
Mind a ketten, igen, igen, igen. És utána a kedves férjed, biztos, hogy együtt érdemes említeni, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének polgári tagozatának a kitüntetését vehette. Az ő nevére szólt, de mind a ketten benne vannak. Gratulálok
hát
hozzá
szívből. Nem, az csak a László volt. Igen, ez nagyon kedves.
Hát ugyanúgy segítette, dolgozott a férjével együtt. Hát együtt.
Persze. Hát a László nélkül semmit sem ment igazán. De mondjuk lehet, hogy az volt a nehézség, hogy én nem olyan magyar orientált voltam, mint a László. Ugye a László minden magyar kell lenni. Magyar, 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 magyar. Sőt, ha jönnek régi barátok, akivel angolul vagy németül beszélni, az csak tudok akkor, ha eltűnnek vele a konyhába és ott. Nem, hogy a László nem tud nyelvekkel kitűnően beszélni nyelvek, de ő képvisel Magyarország, és ő gondol, hogy Magyarország feltámadni fog, hogy kell még egy kis idő, szóval ő nagyon pozitív áll ez a Magyarország szemben, pozitívabb lehet, mint én.
Egyetértek, én is ezt vallom.
Magyar nagyasszonyok. A magyar történelem szentjei és kiemelkedő nő alakjai. Miklódi Márta és Józsa Judit keramikus művész műsorát hallhatták a magyar történelem szentjeiről és kiemelkedő nő alakjairól.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!